Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Hartai Gergely. Ünnepi műsorunkban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc sorsfordító eseményeiről és a szolnoki ütközet érdekességeiről beszélt a Hír FM szolnoki adásában dr. Horváth László, a Damjanich János Múzeum igazgatója. Tartsanak velünk az elkövetkezendő percekben. Szeretettel köszöntöm igazgató urat a stúdióban. Mondhatni ünnepi műsorunk ez a mai, hiszen március 15-e alkalmával beszélgetünk mi most itt a szolnoki stúdióban, és a 48-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire is emlékezünk ezáltal. Kezdjük ott a beszélgetésünket, hogy pontosan mire is emlékezünk, illetve hogy milyen események vezettek el ehhez az ominózus forradalomhoz, illetve szabadságharchoz.
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, üdvözlöm a rádió hallgatóit, és valóban próbálom nem csak a lelkemet, hanem a mondandóimat is ünnepi köntösbe öltöztetni, hiszen március 15-e és az 1848 évi forradalom és szabadságharc talán az az utolsó pillanata a magyar történelemnek, amely nagyjából akkor is és azóta is viszonylag széles közmegegyezésen alapul. Úgy értem ezt, hogy gyakorlatilag nagyon sok minden történt már azóta Magyarországon, hogy tényleg szélsőségeket említsek a tanácsköztársaságtól a nyilasok hatalomra jutásáig. Senki nem tehette meg, hogy legalábbis szavakba saját magát és a mozgalmát ne 1848 örökösének és a zászló továbbvivőjének tartsa, hiszen ez egy olyan jelentős a magyar nemzettudatot alapvetően az újkorban meghatározó esemény sor volt, amit megkerülni vagy negligálni senki nem tud. Talán még, ha mint történész most keresgélek, hogy mi van még ilyen közmegegyezés azóta, talán a Trianonnak a traumája volt még egy ilyen nemzet összetartó erő, az éppen ellenkező előjellel, ahogy hallja a rádió hallgató, illetve a podcast hallgató. 1848 az valóban a magyar történelemnek egyik jeles dátum, a fényes pontja, és méltán lehetünk rá büszkék, még akkor is, ha ez a forradalmi tavasz, aki egy kicsit is jártas a történelemben, tudja, hogy nem kizárólag magyar fejlemény, hiszen februárban már Párizsban elkezdődtek, aztán Olaszország számtalan városába, aztán mondjuk Pest-Budát megelőzően már csak a birodalomba is, Prágába és Bécsbe is hamarabb törtek ki meg mozdulások, de a magyar események, hát nem tudom én, ha egyszer színdarabot írnék, többszintes lenne a színpad, hogy lássuk, hogy párhuzamosan zajlanak az események Pozsonyba, ahol akkor éppen a Magyarországgyűlés összeült, és hát akiket mi úgy a pannóból ismerünk, Széchenyi vagy Kossuth Lajos, nincs is Pest-Budán akkoriban, hiszen Budapest még nem létezik. Ők a pozsonyi és a parlamenti országgyűlési keretek között próbálnának, például a jobbágy felszabadítás, például az unió, tehát pár régi követelés ügyébe elmozdulni az ortodox állásponttól, már a császári udvar ortodox álláspontjától, és egy teljesen más szintér az, ami Pest-Budán, és ugye itt ilyen vezényszavakat mondok csak, hogy Pilvax, Pesten hatalmas tömeg van, mert éppen vásár van, azt is tudjuk számtalan leírásból, hogy csepergett egész nap az eső, azt már nem tudom magam se jóformán, mert hol megerősítik, hol megcáfolják, hogy voltak éppen a talpra magyarnak az elmondása, megtörtént-e a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. Én, mint múzeológus szeretném ezt gondolni, de korán sem biztos már ez a történelmi tény sem. Az viszont biztos, hogy lefoglalják a Landerer-féle nyomdát, a pesti ifjúság voltak éppen olyan radikális eszközökhöz nyúl, amit addig elképzelhetetlennek tartanak. Az országgyűlésben ott lévő radikális képviselők is viszont nagyon sikeresek, tudjuk, hogy kiszabadítják Táncsicsot, tudjuk, hogy kinyomtatják a követeléseiket egy lefoglalt sajtó segítségével, idővel, és hirtelen fölpörögnek az események, amire a császári udvarnak már csak azért is reagálnia kellett, hiszen száz sebből vérzett a hatalma. Olaszországban, az akkor még hozzájuk tartozó Észak-Olaszország egészében, Milánótól kezdve Bressáig mindenhol kiverik az osztrák megszálló csapatokat, Prágába, sőt, már magába Bécsbe is felkelés tör ki ellenük, amikor megjönnek a pesti események hírei, voltak éppen már nem urai a helyzetnek, sodródnak az eseményekkel, és valószínűleg ennek a tehetetlenségnek nagy szerepe van abban, hogy áprilisban az addigi uralkodó aláírja a magyarok követelését, tehát csak egyet emeljek ki, az önálló felelős magyar minisztériumoknak a létét, és ez akkor még egy tényleg teljes körű, tehát ilyenkor van hadügyminisztérium, van pénzügyminisztérium, hát a saját külügyet nem lesz nyilvánvalóan ideje egy ilyen forradalmi és háborús helyzetben a magyar kormánynak megteremtenie, de nem a kiegyezéskor megismert struktúra kerül elfogadásra az áprilisi törvény szellemébe, hanem gyakorlatilag csak az uralkodó személye kötné össze a birodalom két részét. Ezt nem kell magyarázni, hogy a sok évszázados, gyakorlatilag Mohács óta elképzelhetetlen önállóság, hiszen onnantól valamelyik nagy hatalom, vagy a török, vagy a Habsburg német-római császárságnak a járomszíján van a magyar történelem. Néha vannak ünnepi kis színfoltok, mint az erdélyi fejedelemség időnként szinte autonóm és sajátos külpolitikája, de voltak éppen az önálló magyar érdek szinte Mohácsnál elveszett, az onnan túl nézve, tehát 1848-ból nézve is történelmi idők és távlatok, és ott akkor úgy nézett ki, hogy a magyar történelem végre saját lábára áll, és egy olyan pozitív pillanata ez a mi históriánknak, amire joggal büszke azóta is minden magyar ember.
Szeretünk a 48-as forradalomra emlékezni még akkor is, hogyha a végén ugye nem mi kerültünk ki győztesként, és ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen általában a népek, a nemzetek a győztes nagy sikerekre emlékeznek. Nálunk mégis ez az elvesztett forradalom nem úgy vonult be, hát nem azt mondom a történelembe, de a gondolatvilágunkba, hogy szégyenkezünk miatta, hanem éppen ellenkezőleg, hogy bár elvesztettük, mégis rengeteg pozitív hozadékai voltak ennek az egésznek, hiszen megmerte mutatni egy kis nép, hogy fel kell és fel lehet lázadni, kelni a szabadságért. Milyen pozitív hozadékai voltak a forradalomnak?
Tragikus a mi történelmünk, bár azt gondolom, hogy a hollandtól a lengyelig mindegyik történelemnek vannak tragikus fordulópontjai, hogy elvesztettük. Hát erről két gondolat hagyjusson eszembe. Minden történet szereti hangsúlyozni, hogy ő mennyire szubjektív, és csak a tényekből és a dátumokból, de valóban ott van, hogy mi már tudjuk szembe a kortársakkal, akik akkor a forradalom, a lelkesedés hevébe talán olyan követelésekkel is előálltak, amit lehetett tudni, hogy nem tartható, vagy nem harcolható ki, és mi tudjuk, hogy mi lett ennek a vége. Tudunk Aradról, tudunk az október 6-i mártírokká gyilkolt 48-as hőseinkről, tudjuk, hogy hány száz, hány ezer tiszt, és aztán persze természetesen a legénység közül is várfogságra, kényszer munkára, voltak éppen halálos ítéletre ítélve, mennyire megtorolják ezt a fölkelést. De én azt is tudom történészként, hogy mondjuk 1848-49 áldozata és hősiessége nélkül sose merült volna föl a szolferinói, majd a német egység küzdelembe kiszoruló Habsburgok fejébe az, hogy a magyarokkal fogjanak össze. Tehát egyértelműen a magyarok akkor megmutatták, hogy ezen a birodalmon belül a nem szláv népek közül, és ugye nem germán népek közül, voltak éppen a magyarok képviselik igazán azt a függetlenségi törekvést, azt az erőt, azt a katonai hatalmat is, amit nekik kezelni kell tudni. Tehát ha azt akarom mondani, hogy kudarc volt, akkor akkor azt is hangsúlyozni kell, hogy a kiegyezéssel viszont javítottunk valamit az egyensúlyon, és talán az egyik nélkül nincs a másik. De itt megint ott van az a ha, amire azt szokták mondani a történészek, hogy így nem kezdenek mondatot, mert ha ez lett volna, ha az lett volna, nem próbáltuk ki az ellenkezőjét, de ez higgyék el, amennyire lehet, és azért a 19. század közepén már nem csak sajtó van, tehát egészen komoly levelezéseket és írásos belső anyagokat is ismerünk Ferenc József köréből. Ő nem véletlenül a magyarokkal akar kiegyezni, miután látszik, hogy előbb Olaszországból és az Olasz Egység révén Itáliából szorul ki, majd a poroszok fölemelkedésével voltak éppen a német, korábban úgy hívták Német-Római Birodalom területéről is kiszorult. Neki a később monarchiaként megismert területen kellett a saját és hát a családjának a hatalmát biztosítani, ehhez a magyarokkal mindenképpen megegyezésre kellett, hogy törekedjen.
Érdemes egy kicsit a 48-as, 49-es események utóéletéről is szót ejteni, beszélni, hiszen azt látjuk, bár most picit előre ugrok az események végére, de a magyarságot a világban sokáig ez határozta meg, hiszen nagyon sokan migrációba kényszerültek, vagy az Egyesült Államokba telepedtek le, és korabeli leírásokból tudjuk, vagy látjuk, hogy ezek a magyarok óriási tiszteletnek örventek az Egyesült Államokban például, hiszen tudtak már ott a szabadság iránti vágyról, a felkelésről, illetve a vesztes forradalomról. Hogy látja igazgató úr, hogy milyen részletek övezik akkora azokat az embereket, akik migrációba kerültek, és milyen tisztelet övezte ezeket a közösségeket oda át az új világban?
Irigylésre jó volt akkoriban a szabadságharc vesztése ellenére is a magyarok sajtója a nagyvilágba. Egy bátor szabadságáért, akár életét föláldozni kész nemzetet ismert meg a nagyvilág, beleértve még azokat is, akik egyébként a magyar önállóság ellen szóltak. Ilyen volt például Palmerston, az akkori angol miniszterelnök, aki maximálisan elismerte a magyarok hősiességét, vagy említette az Egyesült Államok beli példát, ahova ugye maga Kossuth Lajos is meghívást kapott, és gyakorlatilag az első külföldi, aki az amerikai szenátusban és az amerikai képviselőházban beszédet mondhatott, meghívást kapott. Akkoriban nagyon büszke, jó dolog lehetett Nyugat-Európában is, és például az Egyesült Államokban is magyarnak lenni. Sajnos ezt nem sikerült megtartanunk ezt a pozitív magyarság képet, már a monarchia időszakában sem, tehát lehet látni, hogy Trianon egész egyszerűen annak is a következménye, hogy a csehek, a románok, az olaszok, és hát persze a szövetségesek, az Antant szövetségesei mennyivel jobb aknamunkát tudtak folytatni, és a magyarok a hős és szabadságért küzdő népből egyfajta Habsburgokat kiszolgáló lakály nem lett ebbe a köztudatba és ebbe a megfogalmazásba nevesítve, és ezt nem tudta ellensúlyozni. Hozzáteszem, 6-8 nemzet ellenséges propagandáját kellett volna a magyarnak ekkoriba kompenzálni. Ez mai fejünkkel is elég lehetetlen vállalkozásnak tűnik.
Ha már így a nemzetiségek szóba kerültek, illetve a minket körülvevő nemzetek, nagyon érdekes és azt gondolom tanulságos is az, hogy az aradi 13-at, hogyha nézzük, sok különböző nemzetiségből tevődik össze ez a 13.
Gyakorlatilag majdnem ahány, még akinek magyaros neve van is, Kisernőre gondolok, ő például büszkén vallotta, hogy örmény származású, de hogy mennyire széles, tényleg vegyük Damjanics Jánost, akinek a nevét viseli a Szolnoki Múzeum, ugye tudjuk, hogy délszláv és nevezetesen szerb, tehát még vallásában is ortodox hitet követő emberről volt szó, de néz is, hogy mondjak egy másik délszlávot, ő például horvát és katolikus volt, vagy vagy mondok még egy szélsőséget, Leiningen Westerburg Károly, aki nem csak német ajkú volt, hanem birodalmi német volt, tehát nem osztrák családból származott, hanem egy generációk óta katonáskodással foglalkozó német nemesi család leszármazott. Most csak példaként ragadtam ki egyet, és hát annyira meg hagy beszéljek haza, én egy gimnáziumban jártam, bár nem egy osztályban nyilvánvalóan, Török Ignáccal, aki viszont azon kevés igazi magyar tagja volt sajnos ennek a szomorú csokornak, a későbbi aradi 13-aknak. Valahol az ő legyilkolásukkal lehetett látni, hogy a Habsburgok is meg vannak zavarodva. Tehát a Habsburg önálló ellenállás és küzdelem a magyar felkelők és a magyar szabadságharcosok ellen sikertelen volt. Éppen ezt mutatja a szolnoki ütközet, ha majd a tavaszi hadjárat és annak eredményeihez térünk. Egyedül valószínűleg még évekig elcsatároztak volna úgy, hogy a magyar és az osztrák seregek, ami önmagában nagy szó, hiszen tudjuk, hogy hány tiszt, magyar érzelmű tiszt átáll a honvédseregbe, akiknek van képzettségük, de alapvetően ez egy hirtelen verbúvált, sok esetben népfelkelőből vagy nemzetőrből honvéddá vált alakulat volt, akik ezekben a hónapokban esnek át az igazi tűzkerességen. Legfeljebb a délvidéken a rácok ellen harcoltak addig, mint például a Damjanics katonái, és velük szemben azért egy reguláris hadsereg, aki akkor már elfolytja Prágába, Olaszországba, éppen Bécs városába is a megmozdulásokat, és előtte ki tudja hány ütközetben ott voltak ezek a bakák. Ilyenekkel szemben tudta a hirtelen verbúválódott magyar honvédsereg tartani az állásait, sőt, végül is ellentámadásban ment át. Erről szól a tavaszi hadjárat, erről talán még lesz alkalom beszélni. Óriási fegyvertény ez, de az osztrákok voltak éppen második alkalommal az orosz cári hatalmat hívják segítségül, hogy visszaállítsák a státuszkót, ahogy akkoriban ők fogalmazhatnak. Azért mondom, hogy másodízben, mert az európai vagy nyugat-európai történelemben igazán az orosz cári hatalom a napóleoni háborúk időtartamába kapcsolódik be jelentős tényezőként először, majd a mi történelmünkben sajnos nem utoljára, de másodszor itt 1849-ben a szabadságharc leverésébe volt jelentős része. Körülbelül akkora haderőt képvisel ez a mai Lengyelország területéről nagyrészt ide irányított orosz hadsereg, mint amennyi a magyar önmagába lehetett fölállításakor, és hát még egyszer mondom, ezek egy kiképzett profi katonatisztek által jó felszerelt alakulatok voltak, akiket ugyan járványok, tudjuk, hogy tizedelnek a katonai eseményeken kívül is, de két ilyen világhatalommal szembe azt hiszem nem lett volna más nemzet sem, amelyik ellen tudott volna állni itt Európa közepén.
Az előbb már említés szintjén szót ejtettünk Damjanics Jánosról, a szolnoki csata is egy szó erejéig szóba került, úgyhogy a kettőt kössük össze egy picit, mert hogy ugye Damjanics János csapatainak köszönhetjük azt, hogy 1849. március 5-én óriási vereséget sikerült mérni itt az osztrák seregre. Ez a csata valamiért nem nagyon maradt meg az ország köztudatába. Mit lehet erről a csatáról mondani, mit tudunk erről az ütközetről? Egy picit beszéljünk erről is.
Igen, itt már rögtön a szó használt, hogy csatáról vagy ütközetről mit tudunk.
Ez sem egyértelmű.
Rossz hírem van, ütközet volt. Ez egyértelmű, legalábbis a hadtörténészek és történészek számára egyértelmű, hogy mi a különbség a kettő között, ezt kell megvilágítani. A csata a két ellenséges fél fő hadereje közötti ütközet. Tehát ahol mellékhadszintér van, ott nem beszélhetünk csatáról. Márpedig itt a szolnoki hídfőért és egyáltalán Szolnokváros birtoklásáért folyó küzdelem, az a tervek szerint is mellékhadszintérnek számított, tehát egy felfejlődési útvonal biztosítását célozta, de egy kicsit messzebb kéne mennünk. Amikor Windisgrécék előre törnek 48 késő őszén, és ugye de decemberben elfoglalják már a forradalom addigi fővárosát és a Duna vonalát is, Pest-Budát, ahogy akkoriban mondták, akkor voltak éppen az egész Dunántúról és a felső Duna vidékéről, tehát a Felvidék területéről nagyjából a Tisza védvonala mögé húzódtak a jelentősebb magyar alakulatok. Az viszont stratégiai jelentőségű volt, hogy a tiszai átkelőket, amiből nincs annyi, mint most, de vannak természetes átkelők is, ahol híd nélkül is azért az év nagy részébe át lehetett kelni, ezeket magyar kézen tudják, és ők dönthessék el, hogy hol és mikor csoportosítanak át a Duna-Tisza közére. Az ötlet, az eredeti ötlet, az szenzációs volt, csak nem működött. Tehát voltak éppen a korabeli híradásnak köszönhető az is, hogy erre a szolnoki ütközetre sor került. Az eredeti elképzelés az volt, hogy Tokaj és Tiszafüred magasságánál átkelnek a magyar csapatok, Kápolna térségében megütköznek a császári előretól, tehát Eger Gyöngyös vonalát már elfoglaló császári haderőkkel, és közben pedig egy másik magyar alakulat, Damjanics és Vécsei vezetésével elfoglalja Szolnokot, és délről a nagyjából Gyöngyösig és Egerig előretolt császáriak mögé merészkednek, és harapó fogóba fogják a Szolnok irányából délről följövő magyar alakulatok, és a Tiszafüred térségéből támadó főerők ezt a Kápolna Eger térségébe vont császáriakat. Az egész félre ment, már ott is, hogy a kápolnai ütközetet, bárha akarom katonailag döntetlennek minősíthetnénk, de voltak éppen a csatamezőn a császáriak maradtak, és a magyarok vonultak vissza, tehát az egész koncepció megbukott ezzel. Azt viszont nyilvánvalóan a magyarok szerették volna elérni, hogy a Percel által már januárban elfoglalt Szolnokváros, sőt ő akkor egészen Ceglédig ment, csak az egy olyan kalandozástak számított, nem volt, mögötte voltak éppen tényleges hadi koncepció, tehát szépen vissza is kellett adni, és sajnos február folyamán már a császáriak ellenőrzik a szolnoki Tiszahidat. Na most az eredeti elképzelés az volt, hogy míg vécsei tábornok Törökszent Miklós felől egy frontális támadást színlel a híd elfoglalására, és ezzel a hídfőhöz vonja a császáriak az itt tartózkodó Ottinger és Kárger dandár legjelentősebb részét, közben mögéjük kerül a Cibakházánál már a Duna-Tisza közére átkelt Damjanics, akinek körülbelül 6-8 ezer katonája, ha szép csendbe Cibakházától Szolnokig a köd, a korabeli viszonyok, közlekedési viszonyok között csendben megengedi a sors, hogy fejlődjenek a gyakorlatilag hídfőhöz rendelt osztrák alakulatok mögött megjelenve, voltak éppen el is dönti az ütközetet, és nem csak a híd és a város, hanem voltak éppen a térségben tartózkodó császáriak is, mint egy érett alma hullanának a magyar csapatok ölébe. Ez volt az elképzelés, eredetileg nem 5-én, mint ahogy megtörtént március 5-én, hanem már 3-a környékén meg kellett volna, hogy ez az ütközet történjen. Igazi nagy áldozatokat Vécsei hozza. Ő magára vonja az ellenséges haderő nagy részének a tüzét, az elesettek sorába is viszonylag sok a vécsei alakulatához tartozó zászlóaljának emberei, és ő a katonái egy részét még korábban átadja Damjanicsnak, hogy Cibakházánál minél nagyobb erővel tudjanak átkelni a Duna-Tisza közére. Egészen jól halad ez az időszak, hiszen átkelve Cibakházánál, ami egy sikeres átkelés, ezt csak azért jegyzem meg, mert a közelmúltban bejelentés érkezett a múzeumban, hogy valószínűleg bronzkori földvárnak a leleteit találták meg. És mi nem csak kivonultunk, hanem dróntól kezdve a legkorszerűbb technikát oda vittük, hogy megnézzük, hogy milyen földbeásott nyomokat találunk, és döbbenetes, de Damjanics ágyú ütegeinek a fészkeit találtuk meg a Tisza partján, amelyik ezt az átkelést biztosította volna. Tehát azóta ott mezőgazdasági művelés nincsen, ha nem tudom én, a földbe fészkelő madarak nem túrják szét ezeket az ágyúállásokat. Mind a mai napig jól megfigyelhetők, magyarul mind a mai napig megtalálható az a pont, ahol átkeltek ezek a csapatok, és hát Damian is azért állította ki az ágyúkat a Tisza partjára, mert nagyon kockázatos időszak átkelni ladikokkal, helybeácsolt tutajokkal, átúsztatott lovakkal, mert ha csak az első 1-2 ezer ember van a parton, egy rajtaütéssel voltak éppen szét lehetett volna zilálni az egész átkelést. Hál' Istennek erre nem került sor, és így Damjanics a Tisza egyik oldalán, Vécseiék pedig a másik oldalán, 5-én reggel megpróbálják a harapófogóba fogni a szolnoki császári helyőrséget. Innentől megint a színpadon, amiről én beszéltem, több színnek, vagy több színpadnak kéne lenni, hiszen egészen jó írásos anyagunk van, például a császáriakat vezető tisztek nagy része a korabeli ferences rendházba lett bekvártéjozva, és a korabeli ferencesek egyébként érzelmüket is mutatja, hogy addig leggyakrabban latinul vezették a história Domuszt, a háztörténetet. 48 márciusától magyarra vált ez a könyv, talán azért is, hogy a velük esetleg egy szobába, vagy egy étkezőbe tartózkodó császári tisztek ne feltétlenül értsék, hogy mit írnak be aznapra a háztörténetbe, és szépen leírják, hogy kik vannak ott, milyen alakulatok. Tehát, hogy egy ferences háztörténet jóval többről szól, mint sem csak az ott élő és tartózkodó ferences rend társak lelki fejlődésének története. Az egyik legjobb krónikánk ennek az időszaknak a szolnoki történéséhez, a nagyon szerencsés módon megmenekített háztörténet, és itt nem tehetem meg, hogy egyik elődömről, Kaposvári Gyula bácsiról ne emlékezzek meg. Biztosan tudják a hallgatók, hogy egyik pillanatról a másikra felszámolták a rendeket, és a ferences rendház nagyon értékes könyvgyűjteményét, beleértve az anyakönyve és például a háztörténettel együtt is, nyilvánvalóan nagyon tudatosan teherautószámra beküldték a szolnoki nyomdába, ahol már egy ilyen körbeforgó kőmalom elkezdte földarálni a könyveket, hogy megsemmisüljenek. Tehát tudatosan akarták megsemmisíteni. Kaposvári Gyula bácsi volt az, aki kiment, és fölmérve ennek a könyvanyagnak a súlyát, amit még lehetett, megmentett ebből. Nevetséges, de a korabeli szocialista gazdálkodás azt kívánta, hogy azt mondták nekik az egyébként segítenő akaró papírgyári munkások, hogy Gyulám, de hát ez már le van mérve, ez mit tudom, 1500 kiló könyv, most csak mondok valamit, és ez nekünk itt hiány lesz a munkaversenynél, úgyhogy azt mondták, hogy akkor ezt nem daráljuk be egyelőre, de hozzáll ilyen súlyú papírt, úgyhogy ő a volt cserkészeivel nagy gyűjtést indít itt egy éjszaka Szolnokon, hogy a papírsúly ne hiányozzon a kimutatásnál, és amennyi súlyú egyéb papírt összeszed a városba, annyi súlyba könyvető válogatat. Most ezek a könyvek mind a mai napig a Damjanics János Múzeum könyvtárának legfőbb ékességei, illetve hát magát a História Domuszt, azt természetesen az egyháznak felajánlottuk, hogy ott őrizzék. Jelenleg is nagy tervünk éppen az ilyen történeti vonatkozása miatt, de ebbe a szerzetesek azt is beírják, ha árvíz van Szolnokon, ha jégeső támad, ha valamilyen csillagászati jelenség éppen megfigyelhető az égbolton, vagy jön egy újabb testvér, aki a gyógyfüvekből patikát nyit, most így mondanánk a városba. Tehát, hogy itt a sorok között a rendtörténetén túl egyfajta várostörténet is kirajzolódna, jelen esetben pedig ez nekünk a 48-as eseményekre fontos.
Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és megosztotta a gondolatait velünk. További kellemes napot kívánok.
Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.